tapasztalatom szerint manapság enyhén szólva ritkán, ha egyáltalán valaha is foglalkozunk morális kérdésekkel, hiszen az a filozófiai általános kérdések, és ma a világ, hogy úgy mondjam, absztrakt, pragmatikus. Nagyobb egyben van a politikai haszonelvűség, legtöbbször álságos hangoztatása, mint az életünket, beszélünk róla vagy sem, végső soron meghatározó erkölcsi elvekről és a vele járó felelősségekről való beszél. Nincs olyan csepegős, szirupos regény, szappanopera vagy akár hétköznapi történet, melyben meg ne jelenne a motívum, miszerint a jó akarat és a helyes, azaz a morálisan indokolt cselekvés végső soron mindennél fontosabb emberi élet szempontjából. Megkönnyezzük, vagy csak közösségi oldalunkon osszuk meg, mint fél napig érvényes, kolosszális bölcsességet, viszont ritkán, egyre ritkábban reflektálunk rá, illetve tesszük is a jó. Különösen a közszereplők, de korántsem csak a politikusok, hanem egyre inkább a közösségi média, az internetes felületek egyperces párocskái, Kant egyetemes erkölcsi ítéletét mindenestől mellőzve osztják az észt, termelik és terjesztik az amorális eszméket, egyfajta rosszul felfogott nyájszellemből, elvont pragmatizmusból. Azt hiszem, a legtöbb magát gyakorlati emberként ünneplő szereplő nem is érti, hogy helyesen morális értékek kifejezésére, képviseletére irányuló cselekvés, önmagában gyakorlati cselekvés, a helyes, az egyetemes morál, ami az emberi méltóság kifejezése, önmutatása, önmagában való érték, és ha úgy tetszik, gyakorlati, a helyes, a humánus alternatíva. A felvilágosodás óta biztosan tudjuk, sőt szándékunk szerint intézményesítettük is, hogy az egyedül emberhez méltó cselekedetek az egyetemes erkölcsi törvényekből fakadnak, a mindenkit megillető emberi méltóságot erősítik, és soha nem annak csorbítási szándékával teszik azokat. És hogy miért jutnak ezek az egyébként jobb időkben és jobb helyeken közhelyszámba menő dolgok az erkölcsös cselekedetekről az eszembe? Először, mert egyre világosabb, hogy a megosztott, a törzsi morál, amire oly sokat hivatkoznak, a kettős vagy többes mérce, amire hol sunyin, hol nyíltan utalnak, az emberhez nem méltó cselekedetek, reflektálatlanok és károsak, antihumánusak. Az emberi civilizáció tetszik, nem tetszik, nem az ősi, atavisztikus, törzsi vagy természetjogból, hanem az ész parancsából fakad. Visszatérni a törzsi morálhoz, decivilizációs aktus, és ez kiviláglik, amikor az erkölcsi megítélést mellőzve, pragmatizmust mondva, vagy megosztott mérce szerinti álmorális tételekre, hitre, isteni ősz vagy természeti elrendelésre, kikeszthetetlen szokásrendre, horribile diktuszerűségvesztésre hivatkozva, rutinból teszik a rosszat, ami aztán rendre gyakorlati haszonnal sem jár. Mert másodszorra, hogy eljussak tulajdonképpen mi témámhoz, itt van a kollektív politikai ténykedésnek ez a bejáratott és normális körülmények között demokratikus, részvételre alapozott formája a népszavazás, amit most a törzsi morálra valamiféle eleve meghatározott, idézőjeles természetesnek mondott házasság, illetve család idólumra utalva, évesen és károsan kezdeményeztek, és írtak ki. Tradicionális családról kiírt népszavazás először a morális aktus, egy virtuális többségnek, egy virtuális kisebbség ellenes intézkedése, a belátható döntés következménye diszkriminatív, kétszeresen jogfosztó, mert nem csak nem engedélyezi a hasonlóműek házasságát, vagy legalább bejegyzett élettársi viszonyát, hanem az alkotmányba rögzíti a hátrányos megkülönböztetést, és ezzel igyekszik beretonozni a jelenlegi állapotokat. Ugyanakkor gyakorlati szempontból értelmetlen olyasmit akar, ami már jelenleg is van, és ami még fontosabb, zavarossá, ellentmondásossá teszi a családfogalmát, összekeverve azt a házasságot. Ha alig reflektálnak rá, fölteszem, a kezdeményezők és a törvényhozók sem gondolták végig a népszavazás tárgyát képező szabályozást, illetve a szabályozás következményeit alkalmazhatatlan. Ha ugyanis a csonkacsaládok vagy az egyéb és nem hasonlóműeket érintő családformákat egyszerűen többé nem akként kezeli majd az alkotmány, és ezzel érvényteleníti az eddigi törvényes formákat, akkor hallatlan zavarok és igazságtalanságok keretkeznek. Anya és gyereke, apa és gyereke, vagy nagyszülők és unokák, stb. Nem képeznek családot, akkor olyan jogfosztás keletkezik, aminek a következményei az egész társadalomra vetítve beláthatatlanak. Az igazság és a morál kimentek divatból, és helyüket a hazugság vette át, az alternatív tények és a posztigazságok, a hazugság eufemizmusai, amit roppant szemérmesen, viszont következetesen mondanak ki képviselői, miközben a korrekt beszédet támadják. Mert ott tartunk, hogy az ártatlanság vélelme Szóval mindenkit megillett, akit megvádoltak, vagy akár el is ítéltek. Amikor a politikusok, saját társaik, a basáskodó és mindenhája megkelt társaikat féltik a törvény szigorától, nem a valóban hátrányos helyzetűeket, akiket gyakran az igazságszolgáltatás is sújt. Mint tudjuk, az igazmondás ritkán népszerű, viszont az egyetlen útja a progressziónak, az igazság, a helyes cselekvés keresése, civilizáció útja. Ezért a jó politikus soha nem a népszerűséget, hanem az igazságot keresi, ami a nem népszerű éppen a népszerűvé tétellel jelent kihívást az igaz vezető számára. És akkor itt van a romániai magyar képviselet, mely egy amorális és gyakorlatban is haszontalan kezdeményezés mögé áll, valamiféle klerikális és zagyva érdekeket, akár hazudozva is védve, ami állítólagos érdekünk képviseletébe. Mondom ezt akkor is, ha volt néhány kivétel, illetve tartózkodó a szenátusban, és cinikusan semleges álláspontot közölt a szervezet a népszavazással kapcsolatban. A leglényegesebb dolgot mulasztották el politikusaink, erkölcsi kötelességüket nem teljesítették, amikor nem álltak, nem állnak ki nyíltan a hamis, amorális és káros népszavazásra kitett törvényi szabályozás ellen.